Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az intézményi himnusz felcsendülésével kezdődött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jubileumi ünnepsége, napra pontosan a Domus Universitatis megnyitásának 250. évfordulóján, hétfőn, majd dr. Pajtótné dr. Tari Ilona rektor, dr. Váci Kálmán Zoltán, dr. Csáfor Hajnalka és dr. Juhász Tibor rektor helyettesekkel, valamint dr. Dolhai Lajossal, az EGRI Hittudományi Főiskola rektorával közösen megkoszorúzták a Líceum aulájában az alapító emléktábláját. A rektorasszony felidézte, Eszterházy Károly kora egyik legműveltebb mecénása megépítette hazánk első egyetemi épületét, a Domus Universitatist, és szándéka beteljesült, hiszen az egyetemi ház a tudományos, művészeti és lelki épülés szolgálja ma is. Ternyák Csaba egriesek a háladó szentmisén megemlítette, hogy Eszterházy püspök az érseki palota kápolnájának építetőjeként egy feszületet helyeztetett az oltár fölé, a mennyezetre pedig Jézus feltámadását festette, hiszen ez keresztény életünk lényege, ebből fakad minden erőnk. November 15-én vesznek végső búcsút Kozma Imre atya katolikus paptól, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapítójától a budapesti Szent István Bazilikában. A temetés nyilvános lesz, de regisztrálni kell a részvételhez a temetés@maltai.hu e-mail címen. A Szeretett Szolgálat tájékoztatása szerint a temetés napján a bazilika délben bezár, majd 14 órakor újra kinyitja kapuit. A temetése érkezők délután 3 óráig járulhatnak a koporsóhoz, hogy kegyeletüket kifejezzék. A szentmise 15 órakor kezdődik, a szertartás után pedig a Szent István Bazilika altemplomában helyezik örök nyugalomra Kozma Imre atyát. Utalványa segíti a szeptemberi Dunai árvíz károsultjait a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Több mint 100 árvízkárosult családot és több önkormányzatot is támogatnak az árvíz utáni helyreállítási munkálatokban. Az ingatlanok rendbehozatalára, illetve a megsérült ingóságok pótlására tudják fordítani a károsultak az utalványokat. Mire az Egyesült Államokban is eltelik a kedd, véget érnek az idei amerikai választások, ahol az elnök személye mellett a 435 tagú képviselőház egészéről, valamint a 100 tagú szenátuson belül 33 mandátum sorsáról döntenek. Mivel igen kiélezett a küzdelem a demokrata jelölt Kamala Harris és a republikánus Donald Trump között, a végleges eredményre akár napokat is várni kell. Diplomáciai nagyüzem lesz a héten Magyarországon, Budapestre figyel a világ, hangsúlyozta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Zsigmond Barnapál ismertette, csütörtökön az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját szervezik meg, pénteken pedig az Európai Tanács informális csúcs találkozóját a fővárosban. Hangsúlyozta, a két eseményen fontos geopolitikai, geostratégiai és gazdasági kérdéseket vitatnak meg, emellett téma lesz az egész világ sorsát meghatározó amerikai elnökválasztás is. Magyarországra érkezik Irakli Kobakidze is, aki az Európai Politikai Közösség majd az Európai Tanács állam és kormányfőinek találkozóján vesz részt. A nemrég vitatott körülmények között újra választott grúz miniszterelnök több mint 40 kormány és államfővel együtt érkezik Budapestre. Orbán Viktor csütörtökön Budapesten kétoldalú tárgyalást folytat Mark Ruttével, a NATO főtitkárával, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az Észak-Atlanti Védelmi Szervezet vezetője részt vesz az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján is, amely Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseménye. Magyarország nagyra becsüli Kirgizisztán globális biztonság érdekében tett erőfeszítéseit, és azért dolgozik, hogy az országnak ne csak hazánkkal, hanem az Európai Unióval is minél szélesebb körű együttműködése valósulhasson meg. Erről Orbán Viktor beszélt Bishkekben. A kormányfő a kirgiz elnökkel történő találkozóján úgy fogalmazott, Magyarország Európai Uniós tagként jó szolgálatot tesz a kirgizeknek és az országnak is azzal, hogy az európai politikai fórumokon mindenhol fellép az érdekében. Rámutatott, Ukrajna a szomszédunk és a háború ellentétes a magyarok érdekével, annak minél gyorsabb lezárásában vagyunk érdekeltek. A miniszterelnök bejelentette, jövőre Budapestre érkezik a türk tanács. Hivatalos látogatásra Pekingbe érkezett Kövér László. Az országgyűlés elnöke Chao Lö-chi a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Állandó Bizottsága elnöke meghívásának tette eleget, tájékoztatta az MT-t az országgyűlés sajtófőnöke. Szilágyi Zoltán közlése szerint Kövér László a vendéglátójával folytatott tárgyaláson azt mondta, Magyarország és Kína együttműködését mindig is a barátság és a kölcsönös tisztelet jellemezte. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, csapadék tehát nem hullik, gyenge marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 7 és mínusz 2 fok között, napközben aztán plusz 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napverse.
Tóth Árpád, láng. Eldobtam egy gyufát, s legott, hegyke lobogásba fogott, lábhegyre állt a kis nyulánk, hegyes, sipkájú sárgalánk, vígat nyújtózott, furcsa törpe, izgett, mozgott előre körbe, lengett, táncolt, a zöldbe mart, nyilván pompás tűzvészt akart, piros csodát, izzó leget, égő erdőt, kigyúlt eget. De gőggel álltak fenn a fák, és mosolygott minden virág. Nem rezzent senki fel a vészre, a száraz fű se vette észre, s a lázas törpeláng lehűlt, elfáradt és a földre ült. Lobbant még egy-kettőt szegény, s meghalt a moha szőnyegén. Nem látta senki más, csak én.
Tóth Árpád láng című versét Tóth Levente előadásában hallották. Tóth Árpád 1886-ban született Aradon. Családja 3 éves korában Debrecenbe költözött. Ott töltötte gyermekkorát, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte. A lapnak 1908-tól lett munkatársa. Az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert szobrász apjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták. A művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartani a családot. Felhagyott tanári ambícióival, visszaköltözött Debrecenbe, és a debreceni független újság színikritikusa, majd a debreceni nagy újság munkatársa lett. 1913-ban Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól az Esztendőnek volt segédszerkesztője, 21-ben az Est munkatársa lett. Az 1920-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. Tóth Árpád 1928-ban hunyt el Budapesten.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunk első témája a mentális egészség lesz. Mit tehetünk a lelki egészségünk megőrzése érdekében? Milyen jelekre érdemes figyelni, ami már problémára utalhat? Mit tehetünk azokért, akik segítségre szorulnak? A többi mellett ezekre a kérdésekre is válaszol dr. Juhász Andrea, az Egri Markot Ferenc Kórház pszichiátriai, addiktológiai és rehabilitációs osztályának osztályvezető főorvosa. Az adás második felében a laktózérzékenységről hallhatnak. A 2023. október 23-ai adásunk ismétlése következik, ha tehetik, tartsanak velünk.
Szeretettel köszöntöm a stúdióban. A mai témánk a lelki egészség, annak apropóján, hogy ez október 10-én volt ennek a világnapja. És ennek a világnapnak az egyik üzenete az, hogy minél jobban figyeljünk oda a mentális jóllétünkre. Mit is jelent a mentális jóllét?
Hát a mentális egészség az a egészségi állapotunknak a szerves része, és mint a WHO is mondja, az egészség az nem egyenlő a betegségnek a hiányával, és ugye a lelki egészség sem egyenlő a mentális betegségnek a hiányával. A lelki egészség szükséges ahhoz, hogy a mindennapokban kiegyensúlyozott életet tudjunk élni. Ennek azért számos kritériuma van. Felsorolnék ezekből néhányat, amik szerintem mindannyiunk életében így fontos dolgok. De elsősorban az alkalmazkodó képesség. Az, hogy megfelelően tudjunk alkalmazkodni a világváltozó körülményeihez, legyen bennünk kellő rugalmasság, kitartás, és ha valami nem működik, akkor tudjunk akár segítséget kérni. Nagyon fontos az örömre való készség, hogy tudjunk hálásak lenni, boldogságot érezzünk. Szintén lényeges, hogy kiegyensúlyozott emberi kapcsolataink legyenek, ami magába foglalja azt is, hogy egy kapcsolaton belül meglegyen az adok-kapok egyensúly. Ezen felül ki tudjuk fejezni egy kapcsolaton belül a szükségleteinket, de úgy, hogy tiszteletben tartjuk a másokét. Nyilván fontos a mentális egészséghez egy megfelelő kognitív készség, tanulási képesség, akkor nagyon fontos, hogy az embernek legyenek céljai, kreativitás legyen benne, meg tudja valósítani az eltervezett célokat. Szintén fontos, hogy tudjon alkalmazkodni a kihívásokhoz, de hogy legyen benne autonómia. Nagyon fontos az embernek a viszonya a autoritáshoz, tehát akár egy munkahelyi főnökhöz, akár a családon belüli hierarchiában, akkor tudjon alkalmazkodni a közösségben, akkor nagyon fontos az embernek végül is az is, hogy szeresse önmagát, és elfogadja önmagát. Ezekről annyit lehetne még mondani, hogy azért ezek a dolgok olyanok, hogy ez változó mértékben van jelen egy-egy ember életében. Vannak olyan emberek, akiknek hol az egyik, hol a másik készsége fejlettebb, fejletlenebb, de hogy mindegyik fejleszthető valamilyen szinten.
Hogyan vehetjük észre magunkon azt, hogy már kialakult a probléma, vagy szűkebb környezet valószínű, aki ezt először észlelheti? Hogyan történik a felismerés folyamata?
Általában a környezet szokta hamarabb észrevenni, mint saját maga az ember, hogy valami probléma van. Minden embernek az életében vannak lelki problémák, lelki nehézségek, mindenki érezhet szomorúságot, mindenkinek lehet problémája az alvással, jöhetnek különböző nehézségek az életében, veszteségek, kapcsolati problémák, gyász, lehet súlyosabb lehangoltság. Tehát ezek mindenki életében ugye kisebb-nagyobb intenzitásra törvényszerűen előfordulnak. Ezek egy folyamatos átmenetet, egy fokozatot jelentenek a betegség, lelki betegség felé. Az úgynevezett lelki betegségek már akkor alakulnak ki, mikor ezek a tünetek olyan súlyosak, hogy az embernek a mindennapi életvitelét befolyásolják. A gondolkodását, a helyzetértékelését, a viselkedését is áthatják, és ezeket már egyre kevésbé képes ezektől mentesen irányítani és kontrollálni. Ekkor nevezzük már, hogy ezek már nem ugye lelki problémák, hanem ezek már lelki betegségek, akár pszichiátri betegségek, orvosi diagnózis alapján. És akkor azt említeném meg ezekből, hogy az orvosi diagnózisokat, vagy hát a mentális betegség diagnózisát, ezt már szakember állapítja meg.
Igen, mert hogy mi a különbség a mentális probléma és a betegség között?
A súlyosságnak a szintje, meg a tüneteknek, a tünetek olyan súlyosságot érnek el, hogy már a mindennap életvitelt súlyosan befolyásolják, és akár lehetetlenné teszik, súlyos kapcsolati zavarokat okoznak, és hogy már akár a mindennapi életvitelt is lehetetlenné teszik. Ez már a betegség kategóriája.
Ez a mai világ, amit szoktunk emlegetni, hogy felgyorsult, és egyre több terhet ró az emberre, ez mennyire befolyásolja ezt a fajta problémát, és hogyan alakult mondjuk az elmúlt évek, évtizedek, évszázadok során, hiszen ez a probléma, a mentális probléma valószínűleg mindig is volt.
Hát mentális probléma az mindig volt, és akkor én így visszatérnék így az elmúlt pár évszázadra, hogy mentális zavarok azok több évezrede léteznek, tehát mindenféle irodalmakban előfordulnak mentális kórképeket leíró történetek, de hogy hosszú évszázadokon keresztül a mentális betegek, pszichiátriai betegek megítélése azért nagyon változó volt, és nem volt kedvező. Tehát évszázadokon keresztül inkább bezárták, elzárták, ráncra verték, börtönökben tartották, nem volt adekvált kezelésük. Sajnos a történelemben elég sok sötét időszaka is volt így a pszichiátriai betegeknek. Nem akarom ezt részletezni, de például boszorkányégetések kapcsán is rengeteg pszichiátriai áldozat keletkezett. Hál' Istennek így a 18. század, 19. század fordulójától kezdtek el azzal foglalkozni, hogy rendszerbe foglalták ezeket a pszichiátriai tüneteket, kórképeket, és inkább már betegnek tekintették ezeket az embereket. És a lényeges változás az a korszerű pszichiátriai gyógyszereknek a felfedezésével kezdődött az 50-es évekre tehető, és nagyon sokat változtatott rajtuk a szociálpszichiátriai, illetve a rehabilitációs szemlélet előtérbe kerülése is. Tehát most már el lehet mondani, hogy viszonylag jó hatékonysággal lehet kezelni sokféle pszichiátriai kórképet. De hát nagyon nagy probléma a pszichiátriai betegeknek a stigmatizációja, ami a mai napig azért elég egy jelentős és létező probléma. Hát nagyon sok mindent gondolnak az emberek a pszichiátriai betegekről, például, hogy aki bekerül egyszer pszichiátriára, az bolond, és az úgy marad, abból sosem lesz normális ember, akkor a pszichiátriai betegek kiszámíthatatlanok, beszámíthatatlanok, veszélyesek, agresszívak, félni kell tőlük. Tehát nagyon sok ilyen előítélet él, és hogy ez szerintem azért is nehezíti meg a pszichiátriai betegeknek a életét, hogy akár akik még pszichiátriai betegségben nem szenvednek, de segítséget szeretnének kérni, hogy nehezen fordulnak szakemberhez a megbélyegzés miatt.
Igen, éppen szerettem volna erre rákérdezni, hogy miért is van az, hogy nem vesszük komolyan a lelki egészségünkkel való foglalkozást. De valószínű, hogy a stigmatizációtól való félelem ebben szerepet játszik.
Ez szerepet játszik, másrészt meg, hogy az első időszakban nem okoz olyan tünetet, hogy ez most fájna, vagy kellemetlen lenne, vagy feltűnő lenne, és az ilyen problémákat inkább hajlamosabbak vagyunk elbagatellizálni, meg háttérbe szorítani. És általában a környezet hamarabb észrevesz, hogy valami baj van, de a környezet részéről is sokszor van olyan megközelítés, hogyha mondjuk először jelentkezik valakinél valamilyen pszichiátriai tünet vagy kórkép, hogy hajlamosak ők is inkább elbagatelizálni, hogy nem betegség tünetének értékelik, hanem valami konkrét objektív okot keresnek magyarázatként rá is, hogy ők sem annyira forszírozzák, hogy forduljon szakemberhez.
Mit tud tenni az, aki szeretne elindulni ezen az úton? Milyen lehetőségei vannak ahhoz, hogy megfelelő kezelést kapjon?
Hát mindenek előtt az kell, hogy saját maga vagy a környezete felismerje a problémát, elfogadja, és hogy se valamiféle segítséget kérjen, és ebben együttműködjön. Hát mindenek előtt én azt tanácsolnám, hogyha felmerül a kérdés vagy a lehetőség annak, hogy valamilyen mentális zavarban szenved, akkor mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni. Ez lehet akár a házi orvos, akár a pszichiátriai gondozó vagy szakrendelésnek az orvosa. Mindenképpen szükséges egy vizsgálat, ami eldönti a betegnél, hogy ez egy orvosi kezelést igénylő mentális zavar, vagy esetleg egy életvezetési elakadás, egy krízishelyzet, ami akár pszichológus, vagy egyéb terápiával, vagy segítségnyújtással megoldható.
Az emberek félnek egyébként, talán nem csak a stigmatizációt említve, hanem attól, hogy mi is maga a feltérképezés menete? Tehát, hogy attól, hogy elmenjenek egyáltalán szakemberhez.
Hogyha már elmentek saját önszántukból, akkor azt gondolom, hogy akkor többnyire együttműködnek, és nem annyira félelmetes a számukra. A diagnózist sokszor nehezen fogadják el, hogyha megszületik valamilyen pszichiátriai diagnózis, akkor ezt nem könnyű időnként elfogadni.
Ha már a diagnózisnál tartunk, akkor említsük meg, hogy milyen főbb területei vannak ezeknek a mentális problémáknak.
Hogyha hivatalosak akarunk lenni, akkor van a Betegségek Nemzetközi Osztályozása című nagy könyvemben az összes, nem csak a pszichiátriai, hanem az összes testi diagnózis is szerepel, és ebben egy egész fejezetet szentelnek a pszichiátriai kórképeknek. Itt több nagy csoportjuk van, én ezt így érintőlegesen sorolnám csak fel. Tehát vannak a organikus pszichiátriai kórképek, ez azt jelenti, hogy ezek olyan kórképek, olyan tünetegyüttesek, amik valamilyen szervi elváltozásnak a következményei, illetve ezzel hozhatók összefüggésbe, akkor szintén nagy csoportot képviselnek a gyenge elmélyűség, ezek a mentális retardáció nevű kórképek. Ezek azt jelentik, hogy a születésüktől kezdve, vagy valami egyéb sérülés, egyéb szervi eltérés kapcsán szellemi visszamaradottságban szenvednek ezek az emberek. Akkor következő nagy csoport a pszichózisok, a klasszikus elmezavarok, de tartodnak a skizofréniák, paranoid zavarok, külön csoportba sorolhatók a hangulatzavarok, aztán a szorongásos zavarok és egyéb neurotikus kórképek, szerhasználattal összefüggő zavarok, ezek az addikciók, ugye, és egyéb máshová nem osztályozott mentális problémák.
Van olyan, ami gyakoribb esetleg a többitől, ha már így nézzük például a függőségek területén?
Hát a függőségek azok az elmúlt időszakban eléggé gyakorivá váltak. Főleg a fiatalok körében a designer drog használat elmoszt előtérben, ami szerintem elég nagy problémát jelent. Először is azt érdemes definiálni, hogy azért mit nevezünk a függőségnek. Hát a függőség valami szerhasználatnak egy olyan kényszeres viselkedés mintája, ami háttérbe szorít más viselkedés módokat, vagy más örömszerző, vagy az élettel együtt járó egyéb tevékenységeket, és hogy annyira erős késztetés irányul erre a szer megszerzésére, hogy teljesen elveszti a kontrollt a életének az irányítása fölött az illető. Jellemzőre a tolerancia, ami azt jelenti, hogy egyre nagyobb adagok szükségesek a kívánt hatás eléréséhez, akkor jellemzőek rá megvonási tünetek, ezek pszichés és testi tünetek, amikor a szerhasználat valami oknál fogva abban marad, vagy ennek a mennyisége lecsökken, ezek akkor jelentkeznek, és elég kínzó tüneteket tudnak okozni, ami tovább folytatja ezt az ördögi kört, tehát tovább készteti a használót arra, hogy ismét megszerezze a szert.
Milyen gyakoribb függőségek? Említettük a designer drogokat, de az alkohollal Magyarországon elég nagy probléma van.
Igen, az alkohollal rengeteg probléma van, és hogy hogy az a tapasztalat, hogy egyre fiatalabb életkorban jelentkeznek az alkohol problémák, és hogy az alkoholfogyasztási szokások is hátrányos irányba változtak, tehát inkább a tömény alkoholok fogyasztása került előtérben mostan a mai fiatalok körében. A designer drogokra igazából azért hívnám fel a figyelmet, mert az amiatt jelent szerintem nagy problémát, hogy olyan szerek kerülnek forgalomba, aminek szerintem a gyártója, se a fogyasztójának fogalma sincs, hogy mit juttat be a szervezetébe. Ezek a drogok, ezek igazából azért kerültek ilyen nagy mennyiségben forgalomba, hogy a vele járó büntetést kikerüljék, mert hogy az újabb és újabb molekulák, azok nem voltak még rajta a tiltólistán. Most ezt azzal próbálták kiküszöbölni, hogy magát a molekula vázat tették tiltólistára, tehát ez az előnyük, ez így kezd háttérbe szorulni, de hogy a forgalmuk az óriási, és hogy olyan súlyos szövődményeket okozhatnak, amik elég gyakran halálos kimenetelőek, és se a beteg nem tudja, hogy mit szedett be, se a kezelő orvos nem tud vele mit kezdeni, mert fogalma sincs, hogy milyen szer van a betegnek a szervezetében.
Igen, ezt tudjuk is, hogy rengeteg tragédiát okozott már fiatalok körében. A fiatalok szempontjából milyen mentális problémákkal szembesülnek szakemberként?
Hát a fiatalok szempontjából szintén a addikciók, a szorongásos zavarok, hangulatzavarok és a viselkedési addikciókat is kiemelném, főleg a internet, kóros internet használat, ami elég gyakori problémát okoz náluk. De egyébként én úgy gondolom, hogy a mai fiatalnak nem egy könnyű helyzete van, mert hogy elég nehéz neki alkalmazkodni a nagyon gyorsan változó világunkhoz, a rengeteg információkhoz, amit igazából meg kellett tanulnia, hogy hogyan szűrje ki a rááramló rengeteg adathalmazból, ami neki szükséges a élete szempontjából, és hogy ebben nem sok útmutatást kapnak gyakran, én úgy gondolom, és hogy ez egy idő után akkor a stresszt jelent, ami nehezen kezelhető.
Szülőként hogyan tudjuk őket segíteni ebben a folyamatban?
Hát nem egyszer, én mindenképpen azt javasolnám, hogy ami tartalmas egyéb tevékenységbe kellene őket bevonni, és hogy mindenképpen felhívná a figyelmet a szintén tartalmas emberi kapcsolatokra, amik nem a virtuális térben zajlanak, hanem a való életben.
Említettük azt, hogy testi elváltozások okozhatnak mentális problémákat, de ez vice versa igaz, tehát hogyha van valamilyen lelki problémánk, az okozhat testi tüneteket. Mi a helyzet a pszichoszomatikus betegségekkel?
Hát ez úgy, ahogy említette, ez a test és a lélek köztudottan kölcsönhatásban van egymással. Testi betegségeknek nyilván a lelki tünetei is vannak, tehát ha valaki egy súlyos betegségben szenved, akkor nyilván rosszabb kedvű, depressziós, szorongóbb, és ugyanez fordítva is igaz. Tehát az emberek, hogyha kevés energiát fordítanak a lelki egészségük rendben tartására, stresszkezelésre, hangulatzavar kezelésére, akkor ez elhúzódó negatív érzelmi állapotok, kezeletlen stressz, tartósan fennálló szorongás, ez a vegetatív idegrendszeren keresztül testi tünetekben megnyilvánulhat. És ezeket a stresszel, pszichés tényezőkkel összefüggésben kialakult szomatikus betegségeket nevezik pszichoszomatikus betegségeknek, ilyen például a kolitis, akkor asztma, bronchiálé, hipertóniában is tulajdonítanak ennek szerepet, egyébként krónikus fájdalmakban, én az anorexia nervóza, pszoriázis.
Tehát, hogyha ezeket elkezdjük esetleg kezelni, a mentális részét, akkor ezekre jó eséllyel egyébként már a testünk is úgy reagálhat?
Hát azt gondolom, hogy nyilván kell ezeknek a betegségeknek egy testi kezelés, de hogy emellett én azt gondolom, hogy elengedhetetlen a lelki tényezők, lelki oldalnak a kezelése is.
Mit tapasztal munkája során, mennyire tudatosak az emberek a lelki egészség megőrzése szempontjából?
Hát ez nagyon változó. Most annyi szerintem jó irányú változás van, korábban említett stigmatizációval ellentétben, hogy azért elég jelentős tendencia mostanában, hogy nagyon sok ilyen média személyiség, vagy egyéb közismert ember felvállalja, hogy mentális problémával küzd, és hogy ezt közönség elé tárja, és ezzel akár példát mutat arra, hogy ez a probléma, ez nem szégyelnivaló, ez kezelhető, és szerintem így mások embereket is arra sarkal, hogy kérjenek segítséget, hogyha problémákkal küzdenek, és hogy figyeljenek oda magukra.
Mert hogy sokan vállalják föl a depressziónak a jelenlétét, mert hogy ez egy elég alattomos betegség, nehezen venni észre a másikon. Mit lehet tudni a depresszióról?
Hát az, hogy az elmúlt időszakban azért jelentős arányt képvisel a mentális betegségek körében, és hogy a munkaképesség csökkenésnek nagy százalékában a depresszió áll előkelő helyen. A öngyilkosság prevencióban is igen fontos a depressziónak a kezelése, mert hogy a öngyilkosság halálozásoknak azért a nagy részére a kezeletlen depresszió felelős, és hogy az elsődleges prevenció a depresszió hatékony kezelése lenne a öngyilkosság megelőzése szempontjából. De már most tényleg nem olyan könnyű így első körbe észrevenni, hogy ki az, aki depressziós, de hát erre vannak figyelmeztető jelek. Azért mindannyiunk életében előfordul, hogy vannak jobb, rosszabb időszakok, van, hogy lehangoltak vagyunk, valaki nem tud aludni, feszült, kedvetlen, visszahúzódik, nem mozdul ki otthonról, de ezek nem tekinthetők még rögtön depresszió jelének. Akkor, hogyha ezek már két hétnél tovább tartósan fennállnak, a tünetek súlyosbodnak, vagy rossz irányba változnak, akkor ez már alaposan felkelti a betegség depresszió gyanúját, és akkor inkább érdemes ilyenkor szakemberhez fordulni. Aki tényleg depresszióba szenvedenek, nagyon gyakori tünetei, így a hangulatzavar, lehangoltság mellett a szorongás, alvászavar, étvágyváltozása, akár a testsúly emelkedése, akár a testsúly csökkenése, jövőre való kilátástalanság érzés, akkor szorongásos tünetek, izoláció, nem mozdul ki otthonról, az élettere a szűk családi körére korlátozódik például, nehezen fog bele új dolgokba, érdeklődése beszűkül, nehezen indul el bármi tevékenység kapcsán bármilyen dolgot végrehajtani. Önértékelési zavarai jelentkezhetnek, kis problémákat felnagyít, saját magára a jövőre vonatkozó úgynevezett negatív kognitív sémák mentén gondolkozik, és rengeteg lehetne még sorolni további.
Mert hogy ezek amúgy elég feltűnő tünetek már egy idő után, de ha valaki ebben az állapotban van, akkor gondolom nem ő fog magától elsétálni az orvoshoz.
Nem, nem.
Tehát itt már a környezetének nagy jelentősége.
Igen, a környezetén. Hát, hogyha jó esetben, hogyha hallgat a környezetért, de elsősorban a környezet látja meg hamarabb ennek a problémának a súlyosságát, mert ők észlelik, mint kívülállóak a viselkedésnek ilyen irányú megváltozását.
Akkor mi az első lépés az ilyen betegeknek? Tehát itt a betegutat akkor, ha még egyszer átvennénk, hogy hogyan tudnak ők segítséget kérni?
Hát mindenképpen szakemberhez célszerű fordulni. Hát elsősorban a legközelebb a házi orvoshoz, de hogyha alapos mentális betegség gyanúja, akkor pszichiátriai gondozóba, pszichiátriai szakrendelése. És itt történik egy pszichiátriai vizsgálat, és a pszichiátriai orvosi vizsgálat alapján eldönthető, hogy akkor ambuláns kezelésben részesül az illető, akár gyógyszeres kezelés válik szükségessé, vagy akár pszichológusi segítség igénybevétele. Ha gyógyszeres kezelés szükséges, akkor az gyógyszerbeállításod megtörténik. Előfordulhat, hogy a probléma olyan súlyosságú, hogy kórházi kezelést igényel. Ez általában olyan esetben szokott bekövetkezni, hogyha a beteg állapota már veszélyeztetővé válik, tehát ez azt jelenti, hogy kórházi kezelés nélkül akár saját magára, akár a környezetére a betegségéből kifolyólag veszélyt jelenthet, vagy további súlyos egészségromlás állhat be, vagy annyira nem működik együtt a kezeléssel, hogy otthoni keretek között ez nem megoldható, vagy ha nincs olyan együttműködő hozzátartozója, aki tudná felügyelni, vagy akár egy olyan egyéb testi járulékos probléma vagy betegség áll fenn, ami szintén kezelést igényel. Ezekben az esetekben a kórházi beutalás általában szükségessé válik. És hogy a szenvedélybetegekre is eléggé jellemző, hogy nehezen kérnek segítséget, és hogy ott is általában az a leggyakoribb, hogy a környezet érzékeli a problémát, környezet látja súlyosabbnak a problémák, és ők gyakran ők kezdeményezik a kezelésbe a kerülését, és ők biztatják a beteget. Hát ezért együttműködésük sem annyira egyszerű, de hogy szenvedélybetegek számára azért a kórházi és ambuláns kezelésen kívül léteznek az úgynevezett alacsony küszöbű ellátási formák. Ebből én kiemelném az Egerben is működő RÉV szenvedélybeteg segítő központot. Az alacsony küszöbű ellátás az azt jelenti, hogy nincsen különösebb megszabott feltétele a szolgáltatás igénybevételének. Ez konkrétan azt jelenti, hogy nem kell hozzá akár tajkártya sem, lehet anonimitás, tehát így is, tehát nem kell megadni semmilyen adatokat, hogy igénybe vegyék a kezelést, tehát főleg drogfüggőknél ez elég gyakran előfordulhat. Az sem követelmény, hogy olyan szerződést köszönnek, hogy abszinenciát vállalnak, nem kell abszinensnek lennie ahhoz, hogy igénybe vegyék ezeket a dolgokat. Itt elsősorban ennek inkább ilyen szociopszichés ellátás történik, hogy akkor ilyen szociális segítségnyújtásba irányítás, és akkor meg, hogy mindeneket, hogy motiválják őket a később kezelésbe történő bekerülésbe.
Igen, mert hogy jó a kapcsolat.
Igen, és akkor így akár el tudják érni, hogy később akár olyan komolyabb kezelésbe bekerüljenek. Ez elsősorban ilyen nagyobb kockázati csoportba tartozó embereknek a becserkészését ebben tud segíteni, akkor fiatalkorú drogfogyasztóknál kiemelt kockázati csoportok kezelésében.
Tartanak egyébként a betegek a gyógyszeres kezelés elindulásától?
Előfordul, hogy tartanak, van, aki elfogadja, van, aki be egy csomó aggodalmat kelt. Nyilván itt is felmerül a sok előítélet, hogy elveszik a személyiségük, meg hozzászoknak, meg zombik lesznek, meg stb. De hát ez nyilván nem így van, de hogy ez időnként megnehezíti a gyógyszeres kezelést.
Tudjuk valahogy erősíteni a mentális egészségünket, vagy hogyan tudunk jobban odafigyelni arra, hogy jól legyünk lelkileg?
Hát, hogy azt gondolom, hogy időt kell fordítani saját magunkra, és hogy időben kell észrevenni, hogyha valami nem stimmel. És akkor, amit az elején soroltam, hogy ezek a lelki egészségnek a területei, ezek azért, hogy fejleszthetők, és fontos, hogyha az ember megfelelő önismerettel rendelkezzen, és hogyha látja, hogy valamelyik része deficites, akkor arra van lehetőség fejleszteni, akár szakember segítségével, akár így egyénileg rengetegen önsegítő csoport van manapság, így elég elterjedt. De azok a formák, amik egyébként így betegekkel kapcsolatos terápiás formák, betegkezelésbe kapcsolatos terápiás formák lennének, mint autogén tréning, mindfulness, stb. És hogy ezek az a tendencia, hogy most akár egészséges emberek körében is igénybe vehető dolgok legyenek, akár önismereti csoportok, akár egyéb relaxációs csoportok, stb. Révén.
Vagyunk már ennyire tudatosak hazánkban, vagy van hova fejlődni?
Van hova fejlődni, van ebben némi pozitív irányú elmozdulás, de van hova fejlődni, és hogy én azt gondolom, ez fontos lenne, hogy iskoláskorban megismertessék a gyerekeket ezekkel a lehetőségekkel, akár hogy már iskoláskorban elkezdjenek valami önismeretre szert tenni, stresszkezelésre, drog, alkohol, dohányzás, prevencióra, egészségtudatos életmódra nevelésre.
Köszönöm szépen doktornőnek, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó, nagyon szívesen.
A folytatásban a laktózérzékenység tüneteiről, kezeléséről beszél dr. Salló Zoltán gasztroenterológus, az EGRI Markot Ferenc Kórház sebészeti és érsebészeti osztályvezető főorvosa.
Mostanában egyre több embert érint, és egyre gyakoribbá válik a laktózintolerancia. Mivel küzdenek ezek a betegek, és mit jelent maga ez a betegség?
Ez a betegség a leggyakoribb felszívódási zavar, és igazából azt jelenti, hogy a tejben lévő tejcukor, amely egy bonyolult cukor, az egy enzim hatására, ami a tápcsatornában helyezkedik el, elsősorban a vékony méh kezdeti szakaszán, a laktáznak a hatására bonyolult cukorból egyszerű cukorrá alakul át, lebomlik, és aztán így megy végig az emésztő csatornán. Bizonyos okok miatt ez a laktáz hiányzik. Vagy nem megfelel a mennyisége, vagy hiányzik. A bonyolult cukor nem tud egyszerű cukorra átalakulni, és így a bélbaktériumok fogják elbontani, és fermentálódik. Mi fog történni? Gáz képződik, felgyorsul az emésztés, ennek következtében a betegek puffadnak, hasmenésük van, és ezzel jár ugyan szintén a hasi görcsök, hasi fájdalom. A tünetek nem mindenkinél egyformán jelentkeznek, van akiknél erősebbek a tünetek, és vannak enyhébb larvált formák is.
Hogyha valakinek már előjönnek ezek a puffadásos tünetek, mondhatjuk, hogy talán itt kezdődik az a folyamat, és ő nem tartja be, nem is gondolhat feltétlenül arra, hogy mondjuk a tejtől vagy tejtermékektől van, ott neki ez folyamatosan romló állapotot idéz elő?
Nem, ez egy ismétlődő állapot, de ahogy elkezd, amúgy tennék egy zárójelet, életünk során természetesen, természetből fakadóan is fogy a laktáz szintünk. Ugye csecsemőnek nagyon sok tejre van szüksége, és időskorban pedig anélkül is tudunk élni. Itt tennék azért még egy megjegyzést, hogy van természetesen beleszületett formája is, de mi most a felnőtteknek a laktózintoleranciáról beszélünk. Ez egy ismétlődő betegség. Ahányszor lesz kiváltó tényező, nevezzük egyszerűen csak tejnek, mindig meg fog ismétlődni a dolog, mármint a panaszok fognak jelentkezni, és a betegek elkezdenek gyanakodni, hogy valami még sincsen rendben, és azért előbb-utóbb kiszűrik, hogy bizony tejtermékre nincsenek jól.
Hogyan tudják ezt vizsgálni, hogyan szűrik ki?
Az egyik legegyszerűbb forma, hogyha a beteg saját maga elkezdi kerülni a tejtermékeket, a tejet is észrevesz, hogy így akkor nem jelentkeznek panaszok. Nyilván ez elsősorban praktikussági okokból. De orvosi szempontból különböző formák léteznek, különböző vizsgálatok vannak, amivel ezt ki lehet szűrni. És most az egyik legegyszerűbbet említeném meg, amikor egy terhelési vizsgálatot, egy kilégzési tesztet végzünk a betegnél. Ilyenkor megterheljük a kiváltó tényezővel, és mérjük a kilégzési részecskéket, ugye elsősorban ugye hidrogén, ami keletkezik, és egy körülbelül 3-4 ilyen 20-30 percet követően, tehát körülbelül 2-3 óra alatt ezeknek a részecskéknek a számát megmérve, ha betegségről van szó, illetve laktózintoleranciáról, akkor a részecskék száma fokozatosan emelkedni fog, és fogja mutatni, hogy itt kórosan több gáz képződik.
Mi az a határérték, ahonnan már azt mondják, hogy a beteg vélhetően, sőt már bizonyítottan is laktózérzékeny?
Nem számszerű érték az emelkedés tendenciája. Van egy kezdeti. A vizsgálati módszernek van, azt kell mondani, némi hiba határa, és ilyenkor vagy megismételjük, vagy más vizsgálatot végzünk, elő kell készülni, és ezt ugye a beteg tudja előre, de elsősorban egy folyamat, egy dinamikus folyamatról van szó. Szakmailag egy picit megosztik az a vélemény, hogy egy adott pillanatban vizsgálva mennyire pontosan kimutatható, azért azt megjegyezni, esetek döntő többségében jól kimutatható. A másik lehetőségünk, hogy genetikai vizsgálat történjen, az nem igazolja, hogy valaki konkrétan laktózintoleráns, de azt, hogy hajlama van, az igen, nagy valószínűséggel, illetve pontosan, az pontosan kimutatja. Ha a kettőt kombináljuk, akkor kapunk egy, úgymond egy teljes választ a kérdésre.
Szokták mondani, hogy egyébként bizonyos antibiotikumok is kiválthatják ezt az időszakos laktózérzékenységet, ez igaz?
Igen, a felnőtt korit is úgymond szerzett és másodlagosra tudjuk felosztani, és eddig ugye inkább a szerzetről beszéltünk, amikor nincs semmilyen kiváltó tényező, nem volt előző betegsége, a betegnek nem szedett antibiotikumot, nem szedett más gyógyszert sem, és mégis kialakult nála. Amit ön említ, az a másodlagos forma, amikor valamilyen egy gyulladásos bélbetegség, egy elhúzódó szeptikus állapotot követően kórházi kezelés, műtétek, immunszuprimált állapotok, amikor időszakosan egy bizonyos ideig ez kialakul. Ilyenkor, ha megszűnik az a tényező, vagy gyógyul a beteg abból az állapotból, akkor ez az állapot is visszaáll, tehát megszűnik maga a laktóznak az intoleranciája.
Akkor végül is attól függhet, hogy egyre többen felnőtt korban szerzik meg ezt a betegséget, hogy egyre kevesebb ez a bontóenzim a szervezetükben?
Ez nagyon bonyolult így elsőre, nem biztos, hogy meg tudom mondani, hogy miért lesz egyre több beteg. Földrajzilag is, meg genetikailag is nagyok a szórások. Északi országokban ez egy ritkább betegség, ugye ott a tej központi szerepet tölt be, már Európában és a déli részeken, illetve az arab világban sokkal gyakoribb maga a betegség. Magyarországon azt hiszem, hogy 30%-ra tesszük. Hogy miért van több? Hát egyrészt kérdésre az egyik válasz az lehet, hogy jobban érdeklődnek a betegek iránta, azért elég sok mindent lehet róla olvasni, többet vizsgáljuk, régebb azért nem vizsgáltuk ennyit, tehát azért több oka is lehet, hogy most úgy érezzük, vagy úgy látjuk, hogy több van belőle.
Igen, mert hogy tulajdonképpen az ember csak azt veszi észre, hogy egyre többször puffad, nem figyel oda esetleg arra, hogy talán ez okozza, vagy az okozza, de hogy akkor jönnek a tünetek, és amik mondjuk előtte nem voltak. Tehát ez viszonylag hirtelen jöhet elő.
Igen, de hangsúlyoznám azt, hogy ismétlődik. Hányszor van a kiváltott tényező, és akkor jó, először ettem valamit, elrontottam a gyomrom. És viszonylag gyorsan elmúlik, de utána megint következő nap, 2-3 nap múlva tejet iszik, tejterméket fogyaszt, függ is, hogy milyen tejterméket, mert nyilván tejben több tejcukor van, azért a kefir bizonyos joghurtokban kevesebb van, a félkemény sajtokban, tehát kevesebb mennyiség van, de a tejre megint előjönnek a tünetek, azért ha többször ismétlődik, és összefüggést keres vagy talál, a beteg, akkor esetleg kihagyja a tejet, és észrevesz, hogy nincsenek meg a panaszok, akkor a gyanú egyre fokozódik.
Mit tehetnek ezek a betegek az életmódbeli váltáson keresztül?
Hát az egyik, hogy a kiváltó tényezőt kerülik, kimondottan a tejet, ezzel szemben, ahogy említettem, azokat a termékeket, amelyek kevesebb laktózt tartalmaznak, azokat nyugodtan fogyaszthatják. A másik, hogy létezik laktáztabletta, ez egyénileg függ, hogy milyen mennyiségűt egy decit, másfél decit tejet semlegesít, tehát így mondanám, pontosabban ugye a laktózt mondja, tehát ezt be lehet venni a tablettát, és akkor így a panaszok megelőzhetőek.
Előfordul olyan is, hogy egy beteg megpróbálja a laktózmentes termékekkel kezdetben, mert mondjuk az életmódjához hozzátartozott a tejföl, a tej meg az íze ezeknek a termékeknek, és mégis azt veszi észre, hogy laktózmentes ugyan, de neki ugyanazokat a tüneteket okozza. Ez már feltételezhet más intoleranciát is, vagy csak a szervezetének több enzimre lenne szüksége?
Hát ha teljes laktózmentes termékeket fogyaszt, akkor nem váltódik ki nyilván a laktózintoleranciának a tünetei, de sajnos vannak más betegségek, amelyek hasonlítanak, vagy hasonlóan nyilvánulnak meg. A tápcsatorna egy bonyolult szervünk, mármint így említve az egészet együtt, és akkor lehet más oka is. És nem is olyan egyszerű minden ilyen étkezéssel összefüggő panaszok kivizsgálása. Azt mondom, hogy az esetek nagyobb többségében választ találunk rá. Különböző vizsgálatokkal, különböző dolgok, betegségek kerülnek kimutatásra, most nem mennék benne a részletekbe, de marad azért százalék, amikor tanástalan egy picit az orvos is, nem romlik a beteg állapota, hosszú hónapok, akár évek alatt ugyanúgy van, de időnként visszatérő jelleggel nem is mindig köthető egyértelműen valamilyen ételhez emésztési panaszai vannak. Ilyenkor szoktuk javasolni, hát lehet korábban is természetesen dietetikushoz való fordulás, akik az étrendet áttekintve esetleg döntő változást tudnak javasolni.
Érdemesebb akkor mondjuk a növényi alapú termékekre váltani, hogy könnyebb legyen az élet?
Ha valaki laktózmenteset fogyaszt, abban nincs laktóz. Az a helyzet, hogyha valaki mégis laktózmenteset fogyaszt, és vannak panaszai, akkor két dolog lehet. Vagy más ételben kerül be tej, mert azért párizsiba is talán lehet tej, vagy edve az, vagy, de kis mennyiség. Vagy, ami sajnos gyakoribb, hogy egész más dologról van szó.
Például
más.
Tejfehérje?
Hát igen, az már egy ingoványos terület kezd lenni, amikor tejfehérje, amikor esetleg mondjuk teszem fel, még bejöhet a másik viszonylag gyakori felszívódási zavarunk, ugye a gluténszenzitív enteropátia, de az egy egész más terület. Egy biztos, ha valaki kerüli a tejet, laktózmentes, de fogyaszt, vagy kerüli a tejet, és visszatérő jelleggel jelentős panaszai vannak, akkor ott valamit nyomozni kell.
Tehát, hogyha már érezzük ezeket a tüneteket, érdemes elmenni gasztroenterológust felkeresni, és kivizsgáltatni, hogy valóban az-e, ami...
Kérdés az, hogy először kell menni a gasztroenterológushoz, vagy a házi orvost kell először megkeresni.
Mi a betegút akkor ebben?
A betegút, igen, betegút a gasztroenterológia, az beutaló köteles szakrendelés. Tehát ezért így mondom, először a házi orvoshoz kell fordulni.
És akkor ezek az alaptünetek, tehát a puffadás, a hasmenés, hasgörcsök. Ha valaki
és
mondja...
bocsánat, és ismét, tehát a kiváltó okra ismétlődik. Megszűnik a panasz, miután megszűnik, utána ha valaki nem iszik tejet, vagy nem, akkor nincsen panasza, megint van a kiváltó ok, és megint jelentkezik a panasz.
Elég sok ismerősömnél előfordult, hogy nem tudta tartani a diétát, mert egyszerűen annyira kívánta a tejtermékeket, tejföld, tej, hogy ő folyamatosan ugyanezeket az élelmiszereket vitte be, ő ezzel hosszú távon okozhat magának problémát, vagy csak az adott időszakban, amíg ez lebomlik?
Hosszú távon nem okoz magának problémát. Valószínű, hogy egyrészt kérdés, hogy tudta-e tolerálni, tudja-e jól tolerálni életvitelszerűen munka, család a tüneteket, vagy nem voltak olyan súlyosak, de ha már így van, akkor érdemes megpróbálkozni laktáztablettával, mert lehet, hogy azzal a tüneteket lényegesen tudja enyhíteni, vagy megszüntetni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött.
Nagyon szívesen, máskor is.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában szó volt a mentális egészség megőrzésének fontosságáról, valamint a laktózérzékenységről. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Turisa Rolta és technikus kollégám Tompos Péter, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében.